Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szent Atya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NISZ megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az e-SZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A vasútársaság az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be. Annak vezetője átvette a képviselői mandátumát, az új ciklusban a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról a leköszönő miniszterelnök eddigi politikai igazgatója. Orbán Balázs a Facebookon posztolt erről, azt írta, oktatóként dolgozik tovább az egyetemen. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölt az amerikai külügyminiszter. Az érintett hajók kalózkodás áldozatai, amelyeken fogytán az élelmiszer és az ivóvíz, miközben az öböl térségében rekedt járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik 87 országból, mondta Marco Rubio. Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz diplomáciai tárca. A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint egyeztették óráikat a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. A minisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcsomérséklet 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt. és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle levez, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük, lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1-1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest. vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikára díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaruska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.
Nem kell a pompa, a harsány ígéret, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend, egy tompa mozdulat,
morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán megy bezár a jelenbe. Az éjjel minket lágyan betakar, s megögéket áll a sorsban.
Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, egy mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebben mártogatjuk a már lisztben megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebben az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezámmal keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vagy ettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és pár órát is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásot, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
sajtokkal játszhatunk.
Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik, igen, bármelyik.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. a sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve. Ez például a szuhakálói és sógornőmtől Rozikától vettem át ezt a receptet. Ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őzgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a bacon szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őzgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a bacon szalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őzgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őzgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, ami beteszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őzgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a bacon szalonna elfogy hozzá, és ha nincs több bacon szalonnám otthon, volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
Nekem is van a kertben két bodzabokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak, mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodzat. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teát kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes ráadozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
szét fog csapódni a konyhában.
Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kg cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk. És amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026 márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, A Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leo arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leo az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.
Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
És ennek a falunak a neve a Császár.
Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
Komárom közelében.
Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmuth Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmuth Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Voltak itt pénzzel, meg is tudtak váltani. Wolmuth Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
Most már ereke jellegű.
Most már erre kell jellegű. Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmuth Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban, az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készséggel meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
Van-e az atyának élő mai tisztelete?
Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyház megyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
Hol van a sírja?
Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
Ottól született?
Igen, igen.
És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokat szó voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
Éppen ma lesz délután a római Szent Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje, mint Szenti Bíboros úrnak.
Igen, magam is részt veszek.
Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Wolmuth Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
Dicsértessége Jézus Krisztus. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjta Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az út születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül, de békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők belső békéje és derűje. És a végén, nagycsütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztén pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond: Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkömet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Sík Sándor, Pitty-pang. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirág füzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kéz-láb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, pitty-pangot is láncomba fonnyak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
Sík Sándor Pitty-pang című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától kezdve foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más életi és irodalmi társaság életében is irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
A nap imája.
Bátorságos szűz, áraszd belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, hogy mint a te fiad egyházának igaz fiai és lányai éljünk, és az igazság és a szeretet emberi civilizációjának megszilárdulásához, Isten terve szerint és az ő dicsőségére tudjunk hozzájárulni. Ámen.